Ez a sorozat azért van, hogy segítsen eligazodni, hogy ne csak kész válaszaid legyenek, hanem kérdéseid is, hogy jobban megismerd és megkülönböztesd a valódi szakembert az önjelölt guruktól. Hogy tudd, ki és mivel hat rád, hogy mi van a csomagolásban, hogy hogyan működik a tested, és hogyan fonódik össze a tápcsatornád a lelkeddel. Megnézzük, hogy mi van az asztalunkon és a fejünkben. Hitek és tévhitek. Mert ha jó leszel, ez pedig egészen biztosan nagyon jó hatással lesz elsősorban rád, rajtad keresztül pedig az egész környezetedre. Ne vegyél be mindent! Tatár Csilla új sorozata a YouTube-on és a Szólalj Meg Podcast csatornán a Spotify-on. Két hetente pedig ízekre szedjük, avagy a Ne vegyél be mindent extrában érkeznek a személyes sztorik az asztal mellől, ismert emberek tálalásában. Tarts velünk!
A mai adásban a vendégem Bojti Andrea, klinikai gyermek- és ifjúságpszichológus, aki egyébként a Heinpál Kórházban praktizál, és ő a gyermekpszichológus blognak a szerzője is, az Instagram oldalon így találjátok meg, rendkívül sok hasznos tartalmat szokott megosztani, tök jó élőid is vannak különböző témákban. A mai témánk egyébként szerintem még nem szerepelt élőben nálad az Instagram oldaladon, viszont tudod, hogy nekem ez egy ilyen vesszőparipám, és órákat tudnék róla beszélni, a gyerekeknek az étkezése. És most itt nyilvánvalóan, hiszen egy pszichológus ül velem szemben, nem élettani szempontból, vagy vitaminbevitel, vagy tápanyag szempontjából fogjuk vizsgálni a gyermekkori étkezést, hanem abból, arról az oldalról szeretném megközelíteni, hogy vajon az, hogy mi mit hallunk gyerekkorunkban, hogy milyen mintákat látunk, az hogyan épül be a későbbi énünkbe, és azt utána hogyan tudjuk leépíteni. Kezdjük szerintem a gyerekkori evés problémáknál, még szándékosan nem zavarokról beszélek, hanem problémákról, amikor mondjuk az anyuka azt tapasztalja, hogy olyan válogatós a gyerek, és semmit nem eszik meg. Próbálja a zöldséget, próbálja a gyümölcsöt, de a gyerek valahogy ellenáll, aztán rácsúsznak a mindegy, csak egyen valamit dologra. Ez vajon miért van? Egyszerűen ilyen az ízlése, vagy ez már valami transzgenerációs dolog, amit hozunk magunkkal?
Hát először is ez, hogyha rögtön így a legelejéről a fejlődés mentén nézzük ezt a jelenséget, akkor ennek van egy nagyon kézzelfogható, tulajdonképpen evolúciós magyarázata, hogy miért kezdenek el kisgyermekkorban, tehát a hozzátáplálás, mondjuk azt mondom, ilyen totyogókor idején válogatni a gyerekek. Mégpedig az, hogy alapvetően, hogyha visszagondolunk akár ezekre az ősi időkre, amikor még így a civilizáció nem volt ennyire fejlett, akkor az volt ennek a menete, hogy a totyogó gyerek, aki ugye már jár, és elkezdi felfedezni a környezetet, számára veszélyes volt nagyon sok minden, amit ott ő megtalálhatott volna, és megehetett volna. És ezért kialakult egy olyan evolúciós mintázat, hogy a gyerekek egy bizonyos életkorban csak az általuk jól ismert ételt preferálják, tehát azt teszik meg. És a legtöbb családban meg lehet figyelni másfél-két éves kor körül azt, hogy a gyerek elkezd egyszer csak válogatni. Tehát például a hozzátáplálás elején még megeszi a zöldségturmixokat, meg a különböző mindenféle szülők által felkínált egészségesnek vélt ételt, de egyszer csak jön egy ilyen időszak, amikor azt mondja, hogy ő most csak a tésztát kéri, vagy csak a kenyeret, vagy csak valamiféle ennivalót, és hogy igazából azt gondolom, hogy azért fontos ezt tudni, hogy van egy ilyen élettani evolúciós örökségünk is, mert hogyha ezzel azért valamennyire tisztában van az ember, akkor kevésbé kétségbeejtő az, hogy elkezd a gyerek egyszer csak válogatni. Mert hogy amúgy mi történik? Ha a gyerek azt mondja, hogy ő csak néhány ételféleséget preferál egy időben, akkor erre ugye a szülő nyilván próbál valamilyen módon meggyőzni őt, választ adni arra, hogy egyen mást is, és hát ez pont a dac korszaknak az időszaka, amikor a gyerek erre abszolút ráérez, hogyha ő ezt így folytatja, vagy így viselkedik, vagy nem eszi meg, akkor ezzel ő tulajdonképpen mozgatja a szülőket. Tehát nagyon ez könnyen...
Ez kontrollt tud gyakorolni igen, a szülőre azáltal, hogy a tányéron lévő
ez egy abszolút természetes dolog, így van, és pontosan a kisgyermekkornak, egyébként ugye kisgyermekkornak hívjuk most itt az 1-3 éves, tehát nagyjából az óvodáskor előtti és a csecsemőkor utáni időszakot, de hogy ennek az időszaknak egyébként is a fejlődési feladata az önállóság, meg a gyermeki akaratnak a megjelenése, ugye ezt ismerjük mindenféle formában, És tulajdonképpen az evés az, az egyik ilyen sarkalatos pont, amiben ő viszonylag hamar úgy válik önállóvá, hogy ezt már nem tudja a szülő kontrollálni. Tehát nem tudod megtömni a gyereket. A másik ilyen önállóság ugye az a szobatisztaság, hogy üríteni se tudunk a gyerek helyet, hanem ezek olyan területei pont a fejlődésnek, amiben nekünk szülőként is el kell engednünk egy ponton a kontrollt, és el kell tudnunk fogadni azt, hogy a gyerek ezt most saját maga teljesíti.
Viszont itt ezen a ponton beugrott két dolog. Az egyik az az, hogy amikor a gyereket és két külön témában fogjuk ezt tárgyalni, csak azért mondom ki hangosan, hogy ne felejtsem el, és elmékeztessem, majd, ha nem hozom vissza, hogy amikor a gyerek elkezd dacolni, és nem eszik, akkor a szülők, én is, többek között olyan módszerhez nyúltam, hogy akkor a kis virsliből kis állatformákat tettem, meg próbáltam valamilyen játékos formában elé tálalni azt az ételt, amire egyébként később ugye beugrottak nekem nagyanyáim, meg a szüleim szavai, hogy az étel nem játék, ott azt felejtsük el, az asztalnál enni kell. Tehát, hogy már itt volt egy ilyen összeveszés így a múltam és a jelenem között. Aztán a másik nagyon fontos dolog, amiről most szeretnék ebben a pillanatban beszélni, az még a szoptatáshoz kötődik, és egyébként szerintem talán még így a tápszeres babáknak az étkezését is be lehet ide vonni, mert hogy nekem emlékszem annak idején, azt mondta a gyerekorvosom, hogy ne az legyen mindig a válasz, hogy megetetett, ha valami baja van a gyereknek, vagy sír, mert akkor az majd később ugyanígy fog dekódolódni, ha bajom van, eszem, ha bánatos vagyok, nyitom a hűtőt. Ez valóban ennyire durva? Tehát, hogy ez a csecsemőkortól egészen a 40 éves, meg az 50 éves korunkig elkísér, hogyha anyukánk etetéssel válaszolt a bánatunkra, akkor én is a Túró Rudihoz fogok nyúlni, hogyha bajom van?
Hát alapvetően nem, mert azért az emberi lélek ettől sokkal összetettebb, mint hogy egy fél éves korban történt eseményből így megmondjuk, hogy akkor majd biztosan azért leszek én 40 éves koromban evészavaros felnőtt, vagy azért leszek harcban az étellel. Tehát, hogy azért ez egy sokkal-sokkal összetettebb dolog, mint hogy csecsemőkorban hogyan táplálták a gyereket, illetve azért az egy tévhit, hogy a gyereknek csecsemőkorban csak az evést, vagy csak az étkezést jelenti a szoptatás. Tehát a szoptatás ugye az egy, nem vagyok szoptatási tanácsadó, de azért ezt így tudjuk, hogy annak nagyon sok más funkciója van, többek között a kapcsolódás az anyához, illetve az, hogy megnyugtatja őt, az anya egy pici csecsemő még nem tudja önmagát megnyugtatni bizonyos helyzetekben, tehát ott azért ez egy sokrétű dolog.
De mondjuk, hogyha akkor a szoptatástól elrugaszkodunk, és mondjuk lépünk egy-két évet, és azt halljuk a homokozóban, amikor sír a gyerek, hogy gyere, menjünk el fagyizni, vagy veszünk egy kinder tojást, tehát hogy sokszor van az, hogy, és érdekes egyébként az édes ízekkel,
igen,
kapcsolódik össze, most ezen gondolkodom én is, hogy olyat még én sem nagyon hallottam, vagy mondtam, hogy nem tudom, gyere, eszünk egy perecet. Tehát valahogy mindig így az édes ízek felé megyünk, amikor valamilyen trigger van, és akkor ki kell abból mozdulni. Ez viszont vezethet később problémához?
Hát ez úgy vezethet, itt megint azt mondom, hogyha ez így állandósul, meg hogyha köré épülnek későbbi életkorokban egyéb, hát nem azt mondom, hogy szokások, hanem egyéb mondjuk szülő-gyerek kapcsolatban lévő ilyen játszmák, minták, viselkedések. Uh-huh. Például mondjuk, hogyha a gyerek kisgyerekkorában rendszeresen édességgel volt megnyugtatva, és akkor mondjuk egy picit súlyosabb a testsúlya mondjuk 5-6 évesen, és akkor meg már azt az üzenetet kapja a családból, hogy kövér vagy hogy ne egyél annyit, fogyjál, nem eszünk annyit, diétázunk. Tehát, hogy itt például maga ez a kettősség a szülői kommunikációban, hogy megveszi mondjuk a szülő azt az édességet, amit egyébként utána azt mondja, hogy ne edd meg, mert ettől lesz mondjuk nagy a pocakod. És akkor ugye nyilván itt már a kapcsolatban figyeljük ezt a dinamikát, hogy a szülő ilyen kettős üzeneteket küld a gyereknek, ami ugye teljesen összezavarja őt, illetve mondjuk abban az 5-6 éves korban, hogyha nem tudom, mondhatom így, hogy egy picit pufi gyereknek azt mondják folyamatosan, hogy ő pufi, akkor nyilván annak azért van egy olyan üzenete, hogy téged így nem fogadunk el, így, ahogy vagy. Tehát egy feltételhez kötött szeretetté válik, úgymond a kapcsolat. Tehát, hogy csak akkor vagyok jó, hogyha én ezt nem eszem meg, vagy így nézek ki, vagy úgy nézek ki, mert akkor fogad el mondjuk engem a család.
Te pszichológusként mit gondolsz, hogy mennyire eszünk a lelkünkkel, és mennyire a gyomrunkkal?
Hát ez nagyon egyénfüggő, meg nyilván így családfüggő, biztos, hogy mind a kettő benne van, és hogy egy elég nagy fokú tudatosság kell ahhoz, hogy ne legyen lelki evés, vagy hogy mondjam ezt így, hogy lelki megnyugvás az, hogy eszik a gyerek, mert hogy ugye maga tehát magának ennek a telítettségnek az érzése, hogy ő jól lakott, ugye az természetesen megjelenik, tehát ez egy szabályozott dolog, ezt érzi a szervezet. És ugye itt jön az a gondolat, hogy ha a szülő átveszi a kontrollt a gyerek fölött, és mondjuk ő kezdi el megtömni, most így fogalmazok, tehát hogy ott a kezdetek kezdetén mondjuk ráerőltetni az evést, vagy feltételekhez kötni, hogy csak akkor kapsz édességet, hogyha mit tudom én, mindent megettél a tányérodtól, akkor tulajdonképpen szépen lassan elnyomja ezt az érzést, ezt a természetes érzést a gyerekben, hogy ő jól lakott. És azért ebben megint pszichológiai szempontból azért ennek megint van egy olyan üzenete, hogy akkor szülőként én nem fogadom azt el, hogy a gyerek jelezte, hogy ő már nem éhes. Mert én azt gondolom, hogy mondjuk neki meg kell enni azt a, nem tudom milyen szendvicset, hogy le tudjon feküdni, aludni, és ne legyen éhes, de közben lehet, hogy az a gyerek aznap pont nem kívánja azt a szendvicset, vagy csak néhány falatot eszik belőle, és ugye itt van az, hogy ahogy önállósodik a gyerek, és nekünk szülőknek egyre kevésbé van erre hatásunk, vagy befolyásunk, hogy megéljük azt, vagy mi kontrolláljuk azt, hogy ő például mennyit eszik.
Igen, itt most eszembe jött, és ez ránk magyarokra annyira jellemző, ez a bezzeg az én időmben, bezzeg a nagyanyáim, meg az ő nagyanyjuk, meg nem tudom, hogy ők hogy csinálták, és a régi szép idők voltak a jók, amikor ugye nem volt választás. Tehát most is megkérdezem a gyerekeimet, hogy mit szeretnétek, és akkor felsorolok négyféle lehetőséget, és akkor kiválaszthatja, hogy melyiket szeretné enni, és akkor erre mondja a fölöttem lévő generáció, hogy bezzeg az én időmben azt tetted, ami az asztalon volt, és akkor nem volt lehetőség arra, hogy eldöntse a gyerek, hogy szereti azt a szendvicset, akarja-e, kívánja, kell, nem, akkor éhesen mész lefeküdni. Szóval nem tudom, hogy melyik volt szerinted a jó vagy a jobb. Az, hogy ennyi lehetőséget kínálunk a gyereknek, de ebben ott van az is, hogy akkor azt mondja, hogy bocs, de én nem eszem rendesen, mert én édességet akarok enni vacsorára is, szóval nekem nem mondd meg, hogy előbb ezt tegyem meg utána a sütit, vagy azt, hogy azt mondom, hogy figyelj, itt van ez a vízli, ha nem eszed meg, éhesen alszol, ez van. Tehát, hogy vajon melyik kezem beharapjak? Melyik a jobb?
Hát itt is valahol a köztes középutat keressük, mert hogy egyébként ez például erről beszélgettünk egy gyerekdietetikus kolléganővel, hogy ugye ha a kezdetektől követünk egy olyan hozzátáplálási vagy táplálkozási elvet, hogy van egy, mondjuk egy főétel, és akkor én fölkínálok a gyereknek egy újdonságot, mondjuk a rakott brokkolit, az egy újdonság, de ő azt mondjuk nem eszi meg, akkor ugye van lehetőség arra, hogy van egy olyan másik étel, amit egyébként szeret, és akkor eszi azt, de hogy azt, hogy ő megkóstoljon valamit, azt mondjuk elvárhatom tőle így az elején, hogy egy most másfél-két éves gyerekekről beszélünk, hogy akkor gyere, kóstold meg, és hogyha nem ízlik, akkor ezt elfogadom, és akkor itt lesz a nem tudom milyen spagetti vagy valami. De ugye az, hogy édességet kínálsz neki, vagy egyáltalán felmerül az, hogy lehet édességet is enni vacsorára, vagy a helyet, ez megint egy szülői döntés, hogy én felrakom-e az asztalra azt is, vagy adom-e opciónak, hogy ő mondjuk akkor itt most édességet egyen. Tehát, hogy itt nagyon résen kell lenni gyakorlatilag a kezdetektől, hogy milyen milyen étkezési szokásokat vezetünk be, és ez nem csak annyi, hogy mit teszek föl, hanem hogy ennek az egész evésnek legyen egy családi rituáléja. Ez például iszonyú fontos. Tehát az, hogy tulajdonképpen ez egy szeánsz, egy családi rítusunk, és ez mondjuk keretezi a napot, hogy oké, akkor reggel, ha nem is tudunk együtt leülni, de legalább a gyerek leül az anyukával, és mondjuk egy bizonyos formába ki van tálalva, és ez így nyitja a napot a gyerekeknek. Eszméletlenül fontos az, hogy legyen egy ilyen kerete a napnak, és igazából tudjuk ezt akár a kezdetektől úgy alakítani, hogy itt megvan ennek a beszélgetünk közben, vacsora közben elmondjuk, kivel mi történt. Tehát, hogy az egésznek van egyébként egy szokás rendszere is.
Most így hirtelen magam előtt látom 10 magyar családból 9-et. Egynél, kettőnél szerintem nincs is, mert nem tud lenni étel az asztalon, mert az iskolában tud csak jó esetben enni a gyerek. A többi meg szerintem ilyen fékevesztett állapotban próbálja így az időt tartani, hogy reggel még aludjon a gyerek, nem keltem föl, hogy azért valamennyit pihenjen, elinduljunk, álljunk a dugóban, nem tudom, beérjünk időben az iskolába, tehát hogy az a fajta keret, amit nem tudom, mert régen nem éltem nyilván, de hogy valahogy ilyen idealisztikusnak tűnik, meg mondjuk a hétvégéken talán meg tud valósulni, az a reggelekben annyira szerintem nem, de talán az estében megvalósítható. Viszont én, és ennél a pontnál szeretném felolvasni neked, a beszélgetésünk előtt egy nappal arra kértelek titeket, ha titeket, nézőket, illetve akik az Instagramomon követtek, hogy írjátok már meg, léci azt, hogy mik azok a mondatok, amikre a mai napig emlékeztek, amit gyerekkorotokban hallottatok, és egyszerűen nem tudtok úgy leülni az asztalhoz, vagy úgy beleharapni egy kenyérbe, vagy jó ízűen megenni egy vacsorát, hogy ezek a mondatok ne jussanak eszetekbe. Nekem is vannak ilyen mondatok, írtam példának, hogy edd meg, mert a fejedre kenem, nyilván drága nagymamám mondta ezt, hogyha nem eszed meg, sose kente a fejemre a kaját, de a mai napig emlékszem rá, úgyhogy ne egyél annyit, mert nagy lesz a feneked. Tehát, hogy vannak ilyen mondatok, amik egyszerűen nem bántásból, ezek így valahogy így, ezek gyakorta megestek így annak idején, a régi szép időkben, és elképesztően idézőjelben jó hozzászólások jöttek, és ezt szeretném egy picit veled elemezgetni. Egy párat felolvasok ebből. Aki elsőként megeszi, az lesz az angyal. Ez nálunk is volt. Aki elsőként megeszi, az lesz a kis angyal. Addig fel nem állsz, amíg ezt meg nem eszed. Ezt is hallottam. Ne könyökölj, nem a kocsmában vagy. Ezek közül te is szólj, ha van olyan, ami...
Abszolút.
Ne igyál annyi vizet, béka nő a hasadba. Ne szedj annyit, csak annyit, amennyit megeszel. Evés közben ne beszélj, ne igyál sokat, nem fogsz tudni rendesen edni. Édességet ebéd előtt nem eszünk. Még egy párat hadd olvassak föl. Annyi kanállal legyél, ahány éves vagy. Szokásos, aki elsőként teszi meg az ételt, az az angyal, aki utolsóként az a kis ördög, állva nem szabad enni, mert a lábadra megy. Magyar ember evés közben nem beszél. Edd meg a répát, mert attól fütyülni fogsz. Ne piszkáld az ételt az asztalnál. Ne hagy árvát a tányéron. Magyar ember csak evés után iszik. Ne így áll annyit, mert béka nő a hasadban. Alapvetően innen már azért eléggé ismétlődik. Konklúzió? Ezek nagyjából olyan ilyen velünk korabeli nők, akik egyébként írtak.
Én is hallgattam ezeket, tehát szerintem ez így nagyjából megvan mindenkinek. Azt gondolom, hogy első konklúzió, hogy tök jó kimondani azt, hogy ezen egyáltalán elgondolkodom, és nem szajkózom ugyanezt a gyereknek. Tehát, hogy igen, ezek nem jó mondatok, ezek mind olyanok, amik alapvetően arról szólnak, hogy a szülő átveszi az irányítást a gyereknek az éhségérzete fölött is akár. Tehát, hogy ezek nem jó mondatok, mert nyilván a gyerek tudja azt, hogy ő éppen mennyire éhes, vagy mennyire szomjas. És itt van egy ilyen hatalmas bizonytalanság, hogy akkor most, ha én tudom, hogy ez nem jó, akkor de hallok mondjuk elveket, hogy hogyan lehetne, vagy hogyan kellene, és akkor hogy hozom én ezt össze a mi családi szokásainkra. Tehát amit itt mondtam neked az előbb, erről azt mondtad, hogy ez ilyen nagyon idealisztikusnak tűnik így leülni mondjuk este legalább az asztalhoz együtt.
Este nem, reggel tűnik idealisztikusnak.
Vagy reggelnek, de este hogy ez nem. Is olyan, hogy ez egy ilyen, tehát hogy ezek ilyen Szóval tök sokkal magabiztosabban állsz ehhez hozzá, hogyha mondjuk ezt így megbeszélitek kettve, mert figyelj, ez banális példának tűnik, vagy tanácsnak tűnik, ilyen triviálisnak, hogy beszéljétek át felnőttek, apa, anya, vagy egyedülálló szülőknél, akár nagyszülőkkel, vagy barátok, vagy valaki felnőttel, hogy mi mit tartsunk ebből olyannak, ami szerintünk egyébként fontos. Mert mondjuk az, hogy mi mennyit iszik a gyerek, ez oké, hát most, hogy mennyi vizet iszik, hagyj igyon, amennyit akar. Vagy az, hogy egy bizonyos életkorig ezt kivárjuk, hogy nem várjuk ki, hogy mindenki befejezze, hanem nyugodtan fel lehet állni. Tehát, hogy mindegyik pontban az szükséges, hogy én megbizonyosodjak róla szülőként, hogy nekünk ez így oké, ez így jó lesz, és onnantól mindegy, hogy most a nagymama azt mondja, hogy de már pedig üljünk le és várjuk meg. Most emlékszem egy ilyen abszolút saját példa, hogy palacsinta sütés, ugye az egy folyamat, amíg készül, de az elején már megvan, hogy megsütöttél néhányat, és akkor jönnek a gyerekek kunyizni a palacsintát, és nekem gyerekkoromban az volt nálunk, hogy egyszerre ül le a család enni, és hogy ebből így ne legyen, tehát hogy ez egy ilyen kőbevésett szabály volt, és akkor mi ezt így megbeszéltük a férjemmel, hogy tök rendben van nálunk az, hogy mind a két gyerek kap egy-egy palacsintát, a legelső meg a második palacsintát megkapják, azt ők ott megehetik ketten, és akkor egy picit megnyugszanak, és utána még mehetnek egy körre játszani, vagy valamit csinálni, és amikor kész az egész, akkor ülünk le. Tehát, hogy tulajdonképpen ezeket amit én így mondok, ötlet szinten, mert ez tényleg az, vagy egy tanács szintjén, ezeket úgy be kell építeni, vagy így kitalálni azt, hogy nekünk mi fér bele az életünkbe, és mi az, amivel én így jó érzéssel tudok azonosulni. Abszolút simán lehet az, hogy valakinek nagyon jó evő a gyereke, és például, ez is megint egy saját példa, hogy nekem az anyósom az mindig készít ilyen befőtteket, és az ugye édes, azt szeretik nagyon a gyerekek, és akkor ez is megtörtént, hogy nagyon azt akarta enni a gyerek, és utána jött volna ugye a vacsora, és akkor például akkor tudtam azt, és ez egy viszonylag könnyű helyzet volt, hogy tudtam, hogyha megeszik valamennyi befőttet, még neki attól lesz szétvágya, mert ők jól eszik este, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor kiszedtem neki valamennyit, ezt megeheted, és akkor utána leülünk még enni. Tehát tök fontos az, hogy te szülőként így komfortos legyél azzal, ahogy csináljátok, hogy neked ez egy... Hogy valahogy magadat próbáld meg először meggyőzni arról, így belsővé tenni, hogy jó, akkor nálunk ez lesz most egy étkezési szokás, ami ellentmond annak, amit nekem mondtak gyerekkoromban. Nem is feltétlenül egy ilyen ideális megoldás adott esetben, de meg tudok vele barátkozni, és azt mondom, hogy jó, akkor az belefért, hogy ott befőttet eszik. Csokit már nem adtam volna neki, de mondjuk azt magamban tudom képviselni, és nekem van arról egy határozott elképzelésem, hogy miért nem eszünk édességet egyébként ilyen csokikat, meg akármiket kaja előtt. És akkor ugye ezek azok, amik így nagyon fontosak. Mm. Ami még szerintem egy másik dolog, hogy alapvetően tényleg ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem olyan egyszerűen működik az emberi lélek, hogyha most valamit én itt rosszul kezelek, vagy elrontok, akkor az biztos, hogy 10 év múlva, mint egy életre szóló trauma ott lesz a gyerek lelkében, mert ez egyáltalán nem biztos, hogy így van, hiszen egy csomó védőfaktor ott van a gyerek körül, ami ezeket ellensúlyozni tudja, hogyha adott esetben egy valami, vagy egy helyzetben rosszul reagáltam, vagy eddig nem jól csináltuk, vagy másként kellene, és például többek között ez, hogy ma a szülők törekszenek arra, hogy válaszkészen reagáljanak a gyerekre, ami azt jelenti, hogy figyelem a gyereknek az életkorát, annak a sajátosságait, az igényeit. Látom a gyerekemet hosszú távon, tehát hogyha 10-ből 8-szor egyébként nem szokott belőle probléma lenni, de 2-szer úgy fekszik le, hogy szinte nem evett semmit, akkor azért az ember ember erre tud úgy, tehát az a válaszkészség, hogy nem erőltetem rá, és akkor abban a két alkalomban is megtömöm őt valamivel, hanem azt mondom, hogy persze, hát az én gyerekem ma ezért és ezért volt fáradt, és kimerült, és edzésen is volt, és szét van esve estére, és nem tudja már önszabályozni saját magát, meg az indulatait, és feszült, és sír, és jobb, hogyha minél hamarabb elmegyünk aludni, és most akkor hagyjuk azt, hogy megegye még a kenyér érnek a másik felét, meg még akár a fürdést is kihagyhatjuk ma este, mert hogy figyelek a gyerekemnek arra az aznapi hangulatára is, úgyhogy amúgy meg azért ismerem őt valamennyire, nyilván meglátom őt, hogy egyébként egy ilyen helyzetben hogyan funkcionál.
Kicsit így túl van misztifikálva az evés, én azt érzem, de nem véletlenül, mert hogy nagyon kevesen tudnak jó lenni felnőtt korban is, felnőtt korban még inkább. Többek között szerintem ezeknek a mondatoknak a hatására is, amit nem tudom, hogy valaha le lehet ezt építeni, vagy ki lehet
tudni. Hát azt gondolom, hogy tudatos munkával, igen, és én is azt gondolom erről a kérdésről, hogy ez egy társadalmi szintű kérdés. Mert ha most megnézzük azt, hogy ugye példálóztunk a régi idővel, akkor még több családnak nem volt mit az asztalra tenni. Tehát, hogyha csak zsíros kenyér van vacsorára, akkor ott így nem merült föl az, hogy egyen mást is a gyerek, mert nem volt más, és akkor ott azt kell megenni, meg hogyha egy családban az egy mondjuk transzgenerációs trauma, hogy éheztek a rokonok, a felmenők, és mondjuk, hogyha nekem a nagyanyám éhezett, meg az anyám is még nem tudott jól lakni rendesen, akkor ezek olyan mintázatok, amik egyébként ilyen sejtszinten öröklődnek tovább. Uh-huh. Tehát gondoljunk el, mondjuk egy éhező terhes nőnek a magzata. Én nem vagyok ennek a szakértője, pontosan ilyen hormonális és egyéb változásoknak, de azért ez egy kutatott dolog, hogy azt a magzat is érzi. Meg eleve úgy viselkedik az ember viselkedés szinten is, hogyha éhezett valaki mondjuk gyerekkorában, mondjuk a mostani nagyszülő generációnál, azért ezt, vagy a régebben, a háborús időkben, felnőtt generációknál, akkor neki teljesen más lesz a gondolkodása az evésről. Tehát valószínűleg mi azért hallgattuk ezt többet, a mostani 30-as, 40-es szülők, mert a mi szüleinknél itt még teljesen más jellegű problémák voltak. Tehát sokkal alappabb szinten nem voltak a szükségletek kielégítve. És mondjuk az a gyerek, aki úgy nő föl, hogy nincs mit enni, neki teljesen más jelent az, hogy mondjuk éliskamrát vezet, meg gyűjti az ételt, hogy nehogy az legyen, hogy nincs. Mm-hmm. Vagy azt mondja, hogy jól kell lakni, és a jól lakottságnak egy teljesen más jelentése van a számára. És ugye a mai világban viszont nagyon olcsón elérhető nagyon sokféle olyan élelmiszer, aminek ugye nincs hozzáadott értéke, nem táplál, és hát gondolok itt ilyen üres kalóriákra.
Hát az ultrafeldolgozott élelmiszerekre gondolsz, amiről sokat fogunk majd még beszélni következő adásokban.
Igen, tehát hogy tulajdonképpen annak a kialakítása, hogy hogyan étkezzünk tudatosan, ami alatt nagyjából tényleg azt értem, hogy hallgatni a saját testünk működésére, ez nincs meg a felnőtteknek sem. Tehát milyen sokszor van az, hogy felnőttként is túleszi magát az ember.
Igen, és erre mondtam, hogy bizonyos értelemben túl van misztifikálva, és olyan egyszerűnek tűnik, hogy hát akkor eszem, amikor éhes vagyok, és azt, amit megkívánok. De közben meg ebben az elképesztő viharban, információs viharban, amiben benne vagyunk, és nem csak arra gondolok, hogy különböző tanácsokat kapunk nagyszülőktől, védőnöktől, gyerekorvosoktól, de még a közösségi oldalakon, blogokban, önjelölt táplálkozás tudományi szakemberektől is, tehát az ember tényleg beleőrül, mire ki tudja szűrni, hogy az ő életére vonatkozóan vajon mi lehet a jó. És ugye van az a dolog, hogy azt mondják a pszichológusok is, meg az orvosok is, hogy amikor eszik a gyerek, akkor ne vondd el a figyelmét. Tehát, hogy ne egyen tévé előtt, ne játszon, az étel nem játék, mert akkor nem veszi észre, hogy mikor lesz jól lakott. De közben meg én magam is tökre szeretek a tévé előtt enni, már igen, amikor még volt arra lehetőségem, hogy így, mondjuk így leüljek egyedül a kanapéra, és akkor ott egyik nagyon szeretem a tévé előtt enni, és például gyerekkoromban én mindig úgy ettem, hogy közben keresztrejtvényt fejtettem, vagy újságot olvastam, tehát hogy volt akkor is, akkor nem telefon volt a kezemben, nem nagyon szerettem közben valamit csinálni. Ez mennyire komolyan vehető intelem, vagy mennyire kell ettől félni, ha most megjelenik egy kép a fejemben, vagy a szemem előtt, hogy a gyerek fáradt, nincs kedve enni, de beül mondjuk egy mesét megnézni, és közben én adom neki az ételt, és boldog vagyok, hogy legalább jól lakottan fekszik le.
Persze, egyébként a sok családban megjelenik, főleg ennél a válogatós kisgyerekkori időszaknál.
Hogy elvonják akkor, a figyelmét.
Igen, hogy akkor legalább egyen közben, vagy néz valamit, és akkor meg lehet közben etetni. Én itt megint visszakanyarodok arra, hogy ez megint egy ilyen családi szokás kérdése. Én azt gondolom, hogy amúgy lehet enni a tévé előtt, hogyha egy családnál ez egy komfortos dolog, meg egy bevett dolog, meg ennek ki lehet alakítani a feltételeit. Azért arra igen figyelni kell, hogy a gyerekek nem tudnak még ennyi dologra egyszerre koncentrálni. Tehát ezt én szerintem ki lehet próbálni, hogy működik egy adott családban az, hogy akkor nekünk az a szokásunk, hogy bekuckózunk a földre, a szőnyegre, és mondjuk ott teszünk, és nézünk közbe valamit. Tehát, hogy én nem gondolom azt, hogy bármire azt lehet mondani, hogy ez most jó vagy rossz, mert minden adaptivitás szempontjából fontos, hogy abban a családban mennyire tud működni. Az a jelenség, amikor beveti a szülő, mint egy ilyen nevelési eszköz a tévét, vagy a képernyőt, hogy egyen a gyerek, az viszont sokkal inkább már egy olyan értelemben nevelési kérdés, hogyha mondjuk egy olyan szituációt képzelünk el, hogy a gyerek nem akar menni, meg így hatlóval húzod oda az asztalhoz, és ott is nyűgösködik, és nem tudom én miket csinál, akkor ott én már ilyen pszichológus szemmel nézném inkább ezt a helyzetet. Most nem ahelyett, hogy oda tenni a tévét, mint tuti megoldás. És azt mondom, hogy jó, akkor kicsit lépjünk hátra, és nézzünk már erre rá kívülről, hogy mi is történik, miről is van itt most szó, miért nem akar az a gyerek leülni az asztalhoz egyszer csak. És akkor ott van, hogy nézzük meg akár az egész délutánt, hogy néz ki, mikor kezdődik nála ez az ellenállás, mennyire fáradt, ki van jelen, kinek szól ez, mert ugye jön a nagymama, bezzeg vele, leül és megeszi. Tehát, hogy itt lehet, hogy ez az anyának szól, apának, vagy annak, hogy megjelenik egyszer csak ugye apa a délutánba, hirtelen egy új inger, és akkor a két szülő figyelmét lekötni kétszer akkora energia, és a gyerek tulajdonképpen ezzel a viselkedésével mondjuk épp a szülők figyelmét akarja lekötni, vagy túlfáradt, vagy előbbre kéne hozni az evés időpontját, vagy megcseréljük a fürdést meg az evést, mert egy idő után ez is van, hogy ugye a klasszikus kondicionálás, hogy már akkor bekapcsol az ellenállás, amikor még csak először szólok, hogy na, mindjárt készen van a vacsora, és akkor a gyerek már ott akkor elkezdi. De ez például ez nagyon jó, ez bejön a szülőkkel, szoktuk kipróbálni, hogy akkor cseréljünk meg két pontot. Tehát ilyen tök lazán, úgymond, de akkor jó. És akkor a gyerek így, hogy mi is, akkor fürdés után kell enni? Igen. És ha koszos lesz, vagy leszem magam, nem baj, akkor veszünk új pizsamát. És akkor a gyerek ezen így meglepődik, kizökken, és mondjuk ott akkor egy jó élmény lesz az együttevés, amit így fel tudunk hangosítani, hogy de jó volt, most átbeszélgettünk, tehát hogy jól éreztük magunkat, nyugodtabban megyünk lefeküdni. A gyereknek is jobb az, mint mondjuk tiltakozni. És akkor ugye itt van az, hogy ez is megint ez az úgynevezett válaszkészség, ha hívhatom így, hogy nem csak arra fókuszálok, hogy ő most ellenáll, és azt próbálom valahogy megoldani, hanem megpróbálom ezt az egész környezetünket egy kicsit ilyen tágabban, ezt az egész helyzetet megnézni, hogy ott éppen mi történik, bennem mi van. És például mondok ilyen trükköket, ami egyébként beszokott jönni, ki kell próbálni, egyik se biztos, hogy tutira működik, de ki lehet próbálni, hogy azt mondom, hogy mondjuk egy kis indulót kezdek el énekelni a kajálás előtt, és úgy hívom a gyereket. És akkor például az is megint az, hogy nem a megszokott módon, már úgy, hogy már feszült vagyok, hogy hívom, hanem akkor egy kis induló. Vagy azt mondom, hogy a gyerekeknek kisgyerekkorban főleg ugye nagyon fontos a valahová tartozás érzése, hogy ez egy családi program. És akkor átkeretezem az étel készítését abba, hogy most akkor itt kinek mi a feladata, akkor ez egy ilyen kis családi valami, és csak pár dolgon változtatok, hogy akkor apuka megpucolja a krumplit, anyuka, mint tudom én, felrakja, összevágja, a gyerek is kap benne valami feladatot, és mondjuk ez egy közös projekt. Vagy ugye ugyanígy, hogyha bevonom a gyereket ebbe a helyzetbe, és azt mondom, hogy oké, két éves, tehát mondjuk nagyon pici még, de mondjuk rábízok valami olyan feladatot, ami ilyen meghökkentő, felnőttes valami. És akkor azt mondom, hogy mondjuk akkor műanyag tányérokkal terítsen ő, és épp hogy feléri az asztalt, de tetszik neki, és akkor elkezdi ő. Vagy összerakom a salátát, és akkor megkérem rá, hogy na akkor gyere, akkor gyúrmázd össze a kezeddel, és akkor már is egy kicsit átkereteződik, és ugye ilyenkor mindig nagyon fontos az, hogy soha nem csak a gyerekről szól ez az esemény, hanem tényleg az egész családról. Tehát érted, tehát én szülőként, tehát én már előre rettegek az ilyen pontokban, amikor tudom, hogy úristen, ma már megint küzdeni fogunk ezzel, és már te is ott vagy benne bevonódva, és neked is, ha azt éled meg, hogy kompetens voltál, és sikerült egy helyzetet megoldani, akkor azt a gyerek is megérzi. Mert ugye a gyerek érzi azt, hogy én feszült vagyok, elkezdi feszegetni a határaimat, tudja, hogy ez nekem kardinális kérdés, és hogyha ebbe lázadozik, akkor arra így mindenki ráfeszül, meg ráfigyel. De hogyha én nekem már a hozzáállásomon ennyi, hogy csak egyszer valamit sikerült egy kicsit lazábban megoldani, és azt tudom mondani, hogy vagyok annyira ilyen, ez is egy tudatosság, vagyok annyira tudatos, hogy így megveregetem a vállam, hogy de jó, ezt most így megoldottuk, és úgy, és nem a véletlen oldotta meg, hanem én, mert most azt csináltuk, hogy énekelve hívtam enni, akkor ez egy tök jó kompetencia érzés szülőként, és ilyen kis, tehát hogy mondjam, hogy oké, hogy vannak szülőként negatív mondatok a fejünkben, meg negatív minták, de ez a legnehezebb, hogy tudom, hogy mit nem akarok, elolvasok, meg kapok halom infót, hogy hogyan kellene, de hogy ebben az egészben nekünk magunknak kell kitalálni, hogy mit csinálunk. Tehát, hogy nem fogja megmondani se a negatív, tehát, hogy azt tudom, hogy azt amúgy mondjuk nem akarom, de akárhány szakértő akármit mond, abban is olyan, hogy hát jó, lehet, hogy 10-ből 8 családnál ez beválik, vagy egy adott irányelv azt mondja, hogy, de ezek csak irányelvek. Tehát, hogy nekünk kell családként azt kitalálni, és ugye itt már nagyon mélyre mentem, mert ugye itt a szülők közti kapcsolat is benne van, hogy például mivel értünk egyet. Mert
igen, ezt akartam kérdezni lezárásképpen, hogy bent a kórházban, amikor egy gyereket kezelsz, egy gyerekkel beszélgetsz, és most nem a nagyon kicsikre gondolok, hanem mondjuk már a 10 évesekre, akkor ott mennyire kell a szülőt is kezelni, vagy bevonni a szülőt is?
Hát ugye a nagyobb gyerekeknél alapvetően tehát étkezési zavarokkal kerülnek a gyerekek. Én így kifejezetten nem foglalkozom velük, mert ez egy külön szakterület, és az étkezési zavarok terápiája az adnak a leginkább ajánlott kezelési módja az a családterápia. Tehát azért az, hogy és akkor itt szerintem ez nagyon fontos így az átlag szülőnek tudni, hogy nem attól lesz anorexiás a gyerek, hogy én kisgyerekkorban, nem tudom én, amikor éppen válogatós volt, akkor rosszul kezeltem le valahány helyzetet, hanem ez egy sokkal-sokkal komplexebb családi dinamika, amikor a gyerek 10 évesen a szülői kontroll alól úgy tud kibújni, vagy úgy tudja az élete fölött az irányítást átvenni, hogy koplal, vagy hánytatja magát. Tehát, hogy nagyon sokszor ugye
most ez az a külvilágnak való elvárásról szól? Hogy olyan vékony akarok lenni, mint a magazinokban hát, azok a lányok, tetszeni akarok a fiúknak.
Hát ez egy összetett dolog, de attól, tehát, hogy maga a kórkép, hogy anorexia, az nem pusztán annyi, hogy a kívülálló világnak akar megfelelni, hanem emögött, tehát nyilván most ott van a kamasz, aki mondjuk diétázik, mert ezt szeret, vagy meg akar felelni, de azért amögött ott van egy család, aki ezt így tudja billenteni, meg átmeneti időszakban lehet valakinek ilyen problémája, de ezt a diagnózist, hogy anorexia, ezt ilyen nagyon szigorú kritériumok mentén adják meg, és ennek abszolút tényleg ezt a család dinamikai családban lévő működését kell terápiásan kezelni.
És akkor te, akikkel foglalkozol, ők alapvetően milyen problémákkal kerülnek hozzá?
Hát én egy szervi betegosztály, a neurológián dolgozom, és nálunk ott többnyire, hogyha egyszerűen akarok fogalmazni, akkor pszichoszomatikus betegek vannak, különböző ilyen neurológiai tünet, tehát fejfájás, ájulás, mindenféle ilyen testi vagy szervi tünet, és akkor azok mögött van sokszor ez a tehát, hogy az, hogy nem szervi az eredete, tehát nem neurológiai, hanem nem sokszor lehet, éppen ilyen folyamatok, de itt is nagyon gyakori az, hogy a családterápiát ajánljuk, meg az tűnik kezelési módnak.
Olyan nagy a nyomás egyébként a felnőtt embereken, a szülőken, a családokon, mert tényleg az van benne nagyon mélyen mindenkinek a fejében, hogy el fogod rontani, tehát, hogy ez így dekódolva van, és ezt mondod nekik, kész, onnantól kezdve tuti biztos, hogy terápiára kell majd járnia, mert és én is sokszor az anyám hangján szólalok meg, bármennyire is mondom, meg mondtam mindig, hogy én ezt biztosan soha nem fogom mondani, soha nem fogom csinálni, és ez ebbe így azért így bele lehet egy kicsit így zakkanni.
Én is azt gondolom.
Családként. Nem lehet a lazaságot azt így felírni, hogy légy laza, megcsináld így ösztönösen, mert nyilván az a másik ilyen feszkó, hogy ezt meg nyilván nem lehet, mert akkor meg arra feszül rá az ember, de tök jó, hogy vannak ilyen ilyen viszonyítási pontok, hogy akkor
én itt azért
hol találom meg magamat ebben a rendszerben.
Ha megengedsz még egy ilyen gondolatot, hogy így általánosságban, tehát, hogy én azt is egy nehézségnek látom, hogy nagyon leegyszerűsítve gondolkodunk, nagyon egyenes okokozati összefüggésekben, így a gyerekeknek a nevelése kapcsán, és tényleg azt kell látni, hogy egyszerűen mondjuk, ha tudjuk, hogy van egy rizikófaktor, mert igen, mondjuk, hogyha az étkezésben megvannak ezek ez a negatív minta így az elején, hogy akkor ilyeneket mondogat a szülő, ez lehet egy rizikófaktor egy későbbi mondjuk testképzavar kialakulásánál, de rengeteg egyéb védőfaktor is ott van, beleértve a gyerek személyiségét, magát, meg azt, hogy milyen a család, meg hogy áll a gyerekhez. Tehát én azt gondolom, hogyha egy szülő igyekszik a legjobb tudása szerint tényleg ebben a fajta válaszkészségben gondolkodni, hogy én nézem magamat is, a gyereket is, próbálom a rendszerünket is nézni, tisztában van néhány olyan alaptudással, ami egyébként a fejlődés lélektannak egy, például amivel kezdtük a beszélgetést, hogy ez egy evolúciós maradvány a kisgyerekkori válogatás, akkor már is többet tett, mint hogyha nem tesz semmit, vagy viszi tovább ugyanúgy, és én abban hiszek, meg hát nem én, hanem a szakma is, hogy mint ahogy itt az éhezést is generációk kinőni, tehát ugyanúgy ez is, hogyha én már tettem többet, mondjuk, mint a szüleim, vagy a nagyszüleim, akkor a gyerekemnek esélyt adtam arra, hogy ő még többet tegyen.
Igen, és milyen érdekes, hogy az éhezést kellett kinőni generációról generációra, most meg a túlfogyasztást kell valahogy.
Szerintem abszolút, de hogy ez ebbe tart, és hogy mindig változni fog a világ. Tehát én is azt hallgattam a nagymamámtól, hogy bezzeg a mai gyerekek, egy mai nagyszülő is azt mondja az unokájának, vagy lehet, hogy én is azt fogom mondani az unokámnak, hogy bezzeg az én időmben. Tehát iszonyúan gyorsan változik a világ, és mindig az adott kornak megvannak az adott kihívásai. Én azt tapasztalom, hogy szinte tehát jó, még nem 10 éve, de lassan 10 éve született az első gyermekem, de hogy szinte ez alatt a 10 év alatt is olyan sok minden változott már, ami mondjuk ma lehet, hogy sokkal nagyobb tudása van róla annak a szülőnek, aki ma szüli meg a gyerekét, mint mondjuk nekem volt 7,5 éve. Tehát, hogy ez egy ilyen folyamatosan változó dolog, és amúgy meg persze minden embernek ott van, hogy elmegy, el kell menni, vagy szóval van egy önismereted, mert a kamaszkor is erről szól, hogy megyünk tovább.
Meg kell látni, hogy nincs, igen, és egy kicsit dolgozni
igen,
kell rajta,
meg hogy lesz legyen a gyerekemnek is. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez nem lehet cél, hogy az én gyerekemnek ne kelljen úgymond pszichológushoz menni, mire valószínűleg ők felnőnek, addigra ez egy olyan általános vagy remélhetőleg általános dolog lesz, mint hogy elmégy egy szűrővizsgálatra, vagy most mondtam egy egyszerű példát.
Andi, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és egyébként a gyerekpszichológus blog Instagram oldalon találjátok meg Andit, ugye a Facebookon ott nem, ott is van, ott is ugyanezen a néven van. Na tessék, akkor Instagram, Facebookon mind a két helyen megtaláljátok, nagyon jó kis témákat szokott boncolgatni az élőkben is, nagyon jó, hogy itt voltál, köszönöm szépen.
Köszönöm.